Püspökladány 2022. szeptember 3. A mikrofonnál Rózsa Dezső.
52 éves a Püspökladányi Rádiomatőr Klub. Én úgy gondolom, hogy 50 év az majdnem két ember öltő. Szabó Lászlót kérdezem, Helén Antal, Nullás Helén Dupla Vilmost, aki ennek a klubnak meghatározó egyénisége. Egy kis történelem, egy kis visszaemlékezés.
50 éves évfordulónkat ünnepeltük a mai nap, bár 52 ez a valóságban, csak amikor 50 évesek voltunk, dúlt a koronavírus járvány, és nem tudtuk megtartani ezt az emlékülést, emléktalálkozót, nem is tudom pontosan, mire nevezzem, de minden esetre egy jó kis rendezvény, ahol jól érezzük magunkat. Meghívtuk a régi volt klubtagjainkat, a jelenlegi klubtagjainkat, ismerőseinket, családtagjaikat. A püspökladányi Farkasszigeti erdőben lévő arborétumban közel 50-en gyűltünk össze a mai napra. Egy kis emlékközgyűlést tartottunk a rádióklub történetéből, most pedig már ebédet is elfogyasztottuk. Jó szakácsunk volt, nagyszerű pörköltet főzött nekünk Bográcsban, mindenki jól érzi magát, és ami nem mellékes, hogy tegnap még szakadt az eső, ma meg egész nap már sütött a nap, úgyhogy ragyogó jó idő van, jól érezzük magunkat. Az eredeti kérdésedre visszatérve, 50 év mit jelent ez, illetve 50 plusz 2 év, ezt most így kell már mondanunk. 52 évvel ezelőtt a volt MHS rádióklubból önálló civil szervezetként működő egyesületté alakult a klubunk, bíróságnál bejegyezve, és azóta is folyamatosan működik, meg már előtte is működött, kezdetekben rádiós szakkörként, amit a helyi kultúrház, művelődési központ, akkor még kultúrháznak hívták, támogatott, finanszírozott, később az MHS vette át ezt a dolgot, akkor az MHS keretén belül működtünk rádiós klubként, és 50 plusz 2 évvel ezelőtt pedig átalakultunk civil szervezetté, nagyszerűen alakultak a dolgok, mondhatnám ez, bár igen sok kerékkötője is volt az elmúlt 50 évben annak, hogy minden zökkenőmentes legyen. Amikor megalakultunk, akkor ugye megvoltak az alapok, rádiós, rádióamatőr ismeretek, operátorok, rádiókészülékeket kezelő emberek, de közben az utánpótlásról is kellett gondoskodnunk. Folyamatosan próbáltunk bevonni fiatalokat, fiatalabbakat a rádióklubunk működésébe. Mind a mai napig ez így történik, bár most már egyre lassabb ez a bevonási lehetőség. A mobiltelefon és az internet elcsábítja a fiatalokat, ugyanis a rádiózáshoz, amit mi művelünk, ahhoz tanulni kell, művelődni kell, hogy így mondjam, földrajzi ismeretek, fizika, rádióhullámok terjedése.
Napfolytevékenység.
Igen, ami időnként a szenzáció hajhász újságírásban feltűnik, hogy hú, hatalmas napkitörés volt. Annak mi mindig örülünk, az újság meg mindig úgy adja elő, hogy jaj Istenem, valami vége lesz, vagy valahogy vége lesz a Földnek. Az nekünk csak azt jelenti, hogy ionizálódik a felső légréteg, és távolabbra jutnak el a rádióhullámaink. Annak nagyon örülünk, hogy a mai napon én is személyesen is örülök, mint a klubnak az elnöke, hogy ennyien összegyűltünk, családtagok is jöttek, régi tagok is jöttek, új tagok is jöttek. A háttér zajból talán lehet hallani, hogy kis csoportos beszélgetések folynak, nosztalgiázás, úgyhogy ez egy nagyszerű nap.
Azért is, hiszen mi kollégák is voltunk, majdnem 30 éven keresztül mindenféleképpen, hiszen az egyik szerkesztője voltál annak a Hajduk UTC-nek, amely 33 évet élt meg, és mindig az úgynevezett távolsági összeköttetések, az DX hírek szerkesztője voltál. Hogy emlékszel vissza erre az időszakra?
Járóban meg kell jegyeznem, hogy én a rádiózásnak a sokféleségében ezt a dolgot szeretem a legjobban, a távoli, minél távolabb összeköttetések létesítését, ritka körzetekkel, ritkán hallható országokkal, ritkán hallható szigetekkel, sőt, lakatlan szigetre, egy hétre, két hétre kitelepülő állomásokkal. Ez a DX hírek rovat, ez egy csodálatos kezdeményezés volt annak idején, hát információból nem voltunk igazán jól ellátva. A Rádiótechnika című folyóiratnak volt egy DX hírek nevű rovata, ami a két hónappal korábbi híreket közölte többnyire, vagy amit nagyon lehetett tudni előre, esetleg arról tett említést. Ez a DX hírek pedig aktuális volt, amit itt a Hajduk UTC-n belül élőszóban, rádióadásként megvalósítottunk. Mindig azt mondtuk el, mondtam el, mert végsősoron én mondtam el, amelyek azokban a napokban aktuálisak, vagy az elkövetkezendő egy-két hétben várható DX expedíció, távolsági expedíció, ritka körzetek aktiválása. Tehát sokkal frissebb volt ez az információ, mint amit nyomtatott formában akkor be lehetett szerezni. A hallgatóság is, akik természetesen rádiamatőrök voltak, nagyon szerették. Rózsa Dezső, aki most tartja a mikrofont a kezében, nagyon okosan, annak idején úgy csinálta, hogy utolsó menüpontként tette be a DX híreket, és akkor így mindenki végighallgatott mindent, csak hogy a DX hírekig eljusson. Persze, de enyhe túlzás, de sok esetben így volt.
Bólogatok nagyokat. Laci, én azt hiszem, hogy önmagában az, hogy emlékezünk, az egy hihetetlen nagy lehetőség, számvetés. megélhetés is, hiszen 70 évesek kicsit alatta, kicsit fölötte, de most hol a helye a rádiomatőrnek ebben a rohanó és hihetetlenül gyorsan fejlődő technikai világban?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert előbb is említett internet, mobiltelefon elviszi a fiatalokat, tehát nagyon kevés az utánpótlás, de aki egyszer ezt megszereti, hogy a saját maga által készített, mondjuk antennával, esetleg adóvevő készülékkel összeköttetést tud teremteni egy új-zélandi, vagy egy dél-amerikai állomással, vagy Kanadából, USA-ból, mondhatnék bármilyen földrajzi távolságot, és ezt úgy megérinti, megszereti, akkor tartós hobbiává vál, éveken át, évtizedeken át műveli, és közben állandóan fejlődik a tudása. Sok mindent megtanul a rádióhullámok terjedéséről, melyik évszakban, melyik nap, a napnak mely szakában, melyik hullámhosszon van lehetőség nagy távolság összeköttetéseket létesíteni. Ezt apránként meg kell szerezni, ezt a tudást, és elsajátítani és használni. A mai fiatalokkal az a baj, hogy ott van nekik ez a kész két technikai eszköz, amit az előbb is említettem, amihez különösebben nem kell tanulni, nem kell ismereteket szerezni, meg kell nyomni a gombot a telefonon, meg kell nyomni az egéren a gombot, és már ott van, ahova akar jutni a világnak bármely pontjára. De ez mindenképp emberileg sokkal többet ad, meg többet nyújt ez a, nem tudom mi a jó szó rá, ez a saját magam csináltam, én értem el, saját erőmből értem el, nem másokat használtam, mások eszközeit használtam erre, hogy egy kapcsolatot, egy összeköttetést létrehozzak. Tehát ilyen értelemben ez egy csodálatos dolog. De erre azt szoktam mondani, hogy régen az íjakkal a megélhetésért küzdöttek, lelőtték a állatot, megnyúzták, megették. Ma az íjászat már csak egy hobbi, egy nagyszerű hobbi, egy sport. Lassan ebbe az irányba haladunk a rádiomatőrködéssel is, hogy mivel tudjuk, hogy könnyen lehetne kapcsolatot létesíteni más embertársainkkal, de mégis mi a nehezebbik utat választjuk, mert ez egy kis küzdelem, egy kis önbecsülést ad, egy kis önértékelés, javítás, sikerélményt ad. Tehát aki megszereti, az fogja csinálni. Sokáig itt az én példám, hogy lassan már 50 akárhány, vagy majdnem 60 éve űzöm ezt a sportot, nap mint nap a rádiót bekapcsolva, keresve az éterben a partnereket. Köszöntök mindenkit, akit nem köszöntök. Szerintem nincs olyan, akit nem köszöntöttem érkezéskor, de azért még egyszer rá erősítek. Külön köszöntöm a megjelent XYL-eket, mert ugye meg kell köszönnünk többszörösen, hogy elnézik a mi őrült hobbinkat, hogy esetleg éjszaka a rádió előtt ül az ember, vagy korán kell, vagy hétvégén elmegy rádiózni, ott hagyja a családot, úgyhogy köszönet a hölgyeknek ebben a dologban is. Köszönettel tartozunk Rásó János úrnak, ennek a RTI kísérleti állomás és arborétumnak az igazgatója. Első kérésre egyből azt mondta, hogy hogyne, gyertek, mindent adunk, intézünk, segítünk, úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk neki, hogy itt lehetünk. Ennek a rendezvénynek a megtartása az ő érdeme is. Egy szomorú dologgal hadd folytassam. Az elmúlt években nagyon sokan eltávoztak Old Club tagjaink a földi létből. Néma felállásai, meg felolvasnám a neveket, emlékezzünk meg róla. Korponai János bácsi, senkinek nem kell bemutatni, se régieknek, se újaknak. Karacs Lajos, Nagy Imre, H0 D.O. Bigyula, aki így emlékszik rá. Garabuci Pista, H0 Elemér Nelli. Károly Sándor, Saca, H0 Ibolya Ferenc. Maxim Bandi, H0 Ibolya Géza. Csizmadi Alaci, H0 Dénes valami, sajnos több napon át gondolkoztam, de nem jutott eszembe az utolsó betű a hívójelének. Borgulya István, H0 Dénes Nelli Kabáról. Furkó Mihály, H0 Nelli Antal Cézár Kabáról. Tóth Laci, ugye ő nem volt rádiomatőr, de rendkívül lelkes tagja volt a klubnak, nagy barkácsoló, nem is barkácsoló, mert igazi jó konstruktőr volt, gyönyörű munkái voltak. Dr. Balog Lajos, H0 Ubul, Berettyóújfalusi kórház orvosa volt. Dr. Dudás György, 0 Dénes Péter, H0 DP, Gyuri bácsi, bíró volt a megyei bíróságon Debrecenben. Jancsa Imre, H0 Dénes Ferenc, őt egy rövid ideig tudhattuk klubtagjaink sorában, aztán elköltözött előbb Debrecenbe, aztán Polgáron fejezte be a pályafutását. Nagy Attila, HG0 Béla Géza, őt is kevesen ismerhettétek, Berettyóújfalusi fényképész volt, fotós. Keserű László, Kucinó, a régi szép időkből. Szűcs Lajos, mérnök úr, ugye a MÁV-nál volt villamosmérnök. Baranyai Jóska, Lebbencs. Engedjétek meg, hogy átadjam Jancsinak a szót, egy rövid kis tájékoztatót ad erről az arborétumról, hogy hogy is keletkezett, hogy is működik jelenleg. Biztos, hogy érdekes dolgot fogtok hallani.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm Önöket itt nálunk. A hivatalos név az mindig változik, de most jelen pillanatban Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézet Püspökleány Kísérleti Állomás és Arborétum. Volt rosszabb is, így kell. Hadd kezdjem egy kicsit infantilis kérdéssel. Ki az, aki nem püspökleány? Ezt azért kérdeztem meg, mert én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy a területet bemutassuk, az nagyon fontos az, hogy egy kicsit visszanyúljunk az időbe, egy nagyon rövid előzményét hadd adjak ennek a területnek. Hogyha esetleg tudnak egy sétát tenni az arborétumban, akkor látni fogják, kapják ennek az igazolását is. Hát alapvetően mi a Sáréten vagyunk. Ugyan Hortobágyként van nevezve, ahogy láttam egy táblán, de alapvetően ez a Sárét. Ez a Sárét gyakorlatilag a Nagy Sárét a Hortobágyi területtel határos. Azt is mondják, hogy három tájegységnek, a Hortobágynak, a Nagykunságnak és a Nagy Sárétnek a határán van püspökladány. Alapvetően a folyamszabályozások előtt ez egy lápos, mocsaras vidék volt. Ezt most nagyon nehéz elképzelni, de nagyon sok leírás van arról, hogy korábban ez a terület egybefüggő vízterekkel, nádas, mocsaras réteg területekkel, apróbb, nagyobb szigetekkel tarkított terület volt, és hát néhány kunhalom szépítette, tölte meg ennek a lápos vidéknek a hangulatát. Ahol most vagyunk, a Farkas-sziget, ez is egy sziget volt. Itt a mi vidékünkön nem azt mondták, hogy mocsár, hanem meg láp, hanem azt mondták, hogy a rétség. És ez egy összefüggő fogalom volt, azt jelentette, hogy ebben van víztér, van mocsaras terület, sziget, szárazulat, stb. Mindenféle egyéb. Tehát a rétségben ez a terület, ahol most vagyunk, ez egy sziget volt. Meglehetősen nagy sziget, szigetnek általában azokat a szárazulatokat nevezték, amelyek nagyon gyakran, vagy pontosabban soha nem került víz alá, vagy nagyon ritkán került víz alá. Emiatt aztán a talaja is sokkal jobb minőségű. Ez azért olyan csernozium talaj, tehát alapvetően azt lehet mondani, hogy kiváló termőtalajnak minősül. Ezért is lehetett, hogy ide telepítették az arborétumnak a legbelső központi részét, ami itt egy ellakban helyezkedik el. Ezt az 50-es években kezdték el telepíteni, előtte szántó terület volt. De ne ugorjunk ekkorát, hiszen folyamszabályozás előttről beszéltünk, és a területről annyit kell még tudni, hogy ez egy ilyen felvonulási közlekedési terület volt. Alapvetően egy nagyon fontos út vezetett rajta keresztül, ami a Farkas-szigetnek az északi részét csípi meg. Ez egykori sóút, vagy ahogyan az itteniek mondták, az Árokhát útja, ami tulajdonképpen Nagyvárad felől vezetett Szolnok irányában, és nagyon ősi út volt ez, ezt még talán a rómaiak építették állítólag. A környékben található kunhalmok, azok sokkal korábban, úgy nagyjából 4000 évvel ezelőtt készültek. Ami a lényeg ebben az egészben, amit mondani akartam, hogy ez egy vizes terület volt. Alapvetően a Tisza, a Berettyó, a Körösök hozták a vizüket, hozták a hordalékokat, építették, formálták a tájat. Milyen különös azért, hogyha így belegondolunk, hogyha most körbenézünk, látunk fát, látunk szüves pusztát, és akkor korábban, pedig ezelőtt pedig egyszerűen csak egy nádas lápos vidék volt. Folyamszabályozásokkor, tulajdonképpen itt a környéken kezdődött el a folyamszabályozás, hiszen 1830-as években Karcag és Püspökladány között kezdték meg tulajdonképpen ezt a munkát, a Hortobágy folyónak, a Medrének a megásásával, hiszen az Ágota hídtól, ami tőlünk egy 5 kilométerre van északnyugatra, onnantól egészen Turkevéig megásták ezt, és erről tulajdonképpen van egy film is, hogyha esetleg látták Szomjas Györgynek a 1976-ban készült Talpok alatt fütyül a szél című filmjét, az nagyjából ezt a időszakot fogja át. Nagyon izgalmas lehetett ez a világ, hiszen gondoljunk bele, hogy például a vasútépítés, ami később előtérbe került ezen a vidéken, annak a tevékenysége úgy folyt, hogy ezt a mocsarat ezt egészen a sárga földig, az agyagos talajig megtisztították, felszedték a nádtorzsat, a lápos, iszapos talajt, és akkor utána erre a sárga földre tejtették vissza a nádat, és arra holták meg a töltést. Nagyon érdekes, hogy például mondjuk a malária az teljesen közönséges betegség volt abban az időben itt, hát ma már hírből sem ismerjük. Pontosabban hát jön vissza, de alapvetően itt ezen a környéken biztos, hogy nagyon sokáig nem fogjuk ezt hál' Istennek megélni, hiszen csapadékú meglehetősen kevés van. Nagyon fontos dolog volt az, hogy amikor a folyamszabályozás véget ért, tehát az összes vizet elzárták a területről, akkor elkezdett kiszáradni. Szó szerint azt lehet mondani, hogy szó szerint elkezdett kiszáradni a terület, ez pedig azt jelentette, hogy egyrészt megszűntek a vizes mocsaras területek, még a komolyabb vízfelületek is megszűntek, a terület átalakult teljesen. Addig lápos mocsaras rész átalakult területrész átalakult füves pusztává, amit most látunk a Hortobágyon. És gondoljunk bele, ez mekkora óriási változás jelentett, hiszen mind a növény, mind az állatállomány, ami itt volt, az addig a vízhez szokott életmódú növényekből és állatokból áll, és ez megváltozott, és átalakult a füves pusztához szokott állatokon, illetve növények megjelenésével. Hát ez egy óriási változás volt, nem csak a természetben, hanem az emberek életében is, hiszen addig gyakorlatilag élték a természetet, elvették, amit a természet adott, szó szerint értendő, hiszen kialakultak olyan foglalkozási ágak, mint mondjuk a pákász vagy a csíkász, ami konkrétan, amit a természet kínált, felkínált, azokat szedte meg. Darvász például. Hát ugye Lalánynak a címerében ott van a daru, és a darvász az például nagyon megbecsült. Hát nem mondom, hogy iparos ember, mert gyakorlatilag ő is csak fölvette a darut, viszont értékesítette. És itt azért vannak leírások arról, hogy egy nagyon szép darutolnak, amely nagyon fontos volt, főleg a fiatal legényeknek a kalapja mellé tűzték, nagyon fontos értéket képviselt, bizony akár egy zsák búza is volt az ára. Az itt élő emberek alapvetően szegények voltak. Tehát ez a nevéből eredően, a Ladány név az besenyő eredetű név, viszonylag szegények voltak, szegény volt a vidék, hiszen a területnek a tulajdonosa egyrészt a Bihanybajonban élő bajmi család, másrészt pedig a nagyváradi püspökség. Későbbiekben ez majd aztán vissza is köszön elég erőteljesen, főleg a mi szempontunkból. A folyamszabályozások után, ahogy említettem, kialakult ez a füves puszta, és gyakorlatilag ez megváltoztatta az itteni életet. Itt nem volt erdő, nem is lehetett, hiszen igaz azt tudjuk, hogy most mennyi az átlag csapadékunk, a 100 éves átlag kb. 535 mm. Alapvetően ahhoz, hogy összefüggő erőterület jöjjön létre, ahhoz olyan 600 200 mm minimum kell. A kocsányos tölgynek, ami nekünk a fő állományalkotó fajunk, az éves csapadék szükséglet olyan 430 mm körül van. Tehát lehet látni azt, hogy tulajdonképpen az erdő lét és nem lét határán egyensúlyozott a terület, viszont elemezve a 100 éves adatokat, amik rendelkezésünkre állnak, azt látjuk, hogy ez bizony elég hullámzó. Tehát ugye most benne vagyunk egy száraz periódusban, harmadik év van, nagyon komoly a száj, ez múltban még ez a 100 év alatt még háromszor elő is fordult. És hogy ha még távolabbra nyúlunk a múltban, akkor pedig majd nagyon fontos dátum 1862, amikor egy olyan száraz időszak volt, hogy már májusban sárga volt a határ, és például a leírások vannak arról, hogy ami országot nem hajtottak el az Észak-Közép-hegység felé, azok vagy elpusztultak, vagy pedig miután az itteni emberek alapvetően sertést fogyasztottak, ezért megetették a disznókkal a szarvasmarhát, lovat, azért, hogy legyen az embereknek mit enni. Ezt ugye nem bírjuk felfogni, ezt leírások alapján tudom mondani, ezt nem bírjuk felfogni, hogy milyen lehetett az időszak akkor. Tehát volt egy váltás a folyamszabályzáskor, ami megváltoztatta teljesen az ökoszisztémát, és volt egy váltás aztán nem sokkal később, ezután a nemzeti sors tragédiánk idején, ez a Trianon következtében, ami viszont megváltoztatta az itteni emberek és hát a területnek az életét. Trianon következtében Magyarország gyakorlatilag elvesztette az erdejének a nagy részét. A Nagy Magyarország területét, hogyha szemléljük, ott 35%-os erdősültséggel beszélhettünk, hiszen a felvidék, Erdély délvidék, az Őrvidék, ez mind erdőbe borított terület volt. A Kis Magyarország területén pedig már csak 11%, tehát a Kis Magyarország területéhez viszonyítva 11%. Ez óriási különbség. Tehát azt jelentette, hogy a fa, ami addig az emberek mindennapjai benne volt, az gyakorlatilag kvázi megszűnt. Nem volt elegendő. És akkor az okosok, akik abban a szörnyű helyzetben, amikor ugye nem volt pénz az országban, kaotikusok voltak az állapotok, ugye az első világháborút lezáró események következtében, kiemelkedett közöttük egy olyan ember, aki képes volt arra, mind politikailag, mind valószínűleg azért a gazdasági vonat is tudta mozgatni, aki képes volt felkarolni mind az erdészet, mind a természetvédelem ügyét. Méghozzá úgy, hogy tudott hozzá pénzt is, meg szándékot, akaratot szerezni. Ugyanis kit érdekelt akkor, mondjuk 1920-ban, vagy 22-ben, hogy mi lesz az erdészeti kutatással? Szerintem igazából senkit. De hát egy olyan helyzetben volt az ország, hogy egyszerűen az volt a legfontosabb, hogy lehetőleg az emberek ne haljanak éhen. Ebben a helyzetben meg tudta azt oldani, reális és okos gondolkodással, hogy mégiscsak tudjon ide az akkori ország vezetése egy kis figyelmet fordítani. Mit tett? Leporolta a régi könyveket. Széchenyi már írta arról, hogy bizony az Alfölddel valamit kezdeni kéne. Széchenyi egy ilyen mezőgazdasági szemléletű ember volt, úgy érezte, hogy azok az óriási földek, amiket az ár, ugye a folyamszabályozások előtt birtokba vett és használhatatlanná tett, azokat lehetne használni akkor, hogyha folyókat szabályoznák, ugyanakkor nem csak mezőgazdasági termelésre, hanem erdő telepítésre is. Hát, az Alföld fásítás abban az időben hát egy ilyen, nem is tudom mi volt, egy ilyen légből kapott dolognak vették. Viszont Trianon után ez felértékelődött. És ugye nagyon sok szakember volt, aki ezzel foglalkozott korábban, de nem volt igazából igény arra, hogy ezzel foglalkozzanak, hiszen erdő az volt dögivel. És akkor elkezdték ezt a munkát, és azt találták, hogy tulajdonképpen nincs elegendő információ, tudás ahhoz, hogy mondjuk az Alföldön hogy lehet erdőt létrehozni. Mert hogy milyen az Alföld? Hogyha körbenézünk, mozaikos. Nagy léptékben is számolva, hiszen vannak egykori áterületek, vannak homokterületek, ráadásul abból is van savanyú meg. Meszes homok, aztán vannak ilyen másodlagosan szlikesedett területek, mint Püspökladány és környéke. Valamit kezdeni kéne velük, de hogy? És akkor azt találták, hogy létrehoznak kutatóhálózatot, és többek között ilyen kutatóintézetet, mint a Püspökladány is, aminek a felállításához nyilvánvaló, hogy pénz kellett. Ezt megszerezte Kán Károly, és hogy miért ide került? Ez nagyon érdekes kérdés, hogy a legfontosabb szakmai szempont, és ugye mindenfelé ezt propagáljuk, az viszont az, hogy nagyon mozaikos a terület. Itt a szikes területeknek mindenféle válfaj előfordul. Gondoljanak arra, hogy például három talaj főtípus, 27 változata fordul elő. 27 különféle talaj fordul elő itt nálunk. Ezen a 400 hektáron. A másik dolog pedig az, hogy ahogy említettem, a terület egy része a Nagyváradi Vallás Alapítványnak volt a tulajdona, és a városnak egy része is, meg ez a terület is. És ugye a Trianon meghúzta a határokat, Nagyvárad ott, a terület itt maradt, állami föld lett. Tehát alapvetően nem is nagyon lehetett más. Ugye akkor még megvolt a nemesi birtokosi rendszer, tehát alapvetően igazából nagyon nem tudtak máshova nyúlni, csak az állami földterületekhez. Mi szerencsénkre. Mondhatjuk azt, hiszen 1924-ben végül is megalapították magát a kísérleti állomást, akkor itt nem volt fa egyáltalán. Tehát leírások utalnak arra, hogy itt az ágot a pusztán itt ott volt egy kis facsoport, de ezen 400 hektáron egyáltalán nem volt fa. Tulajdonképpen egy olyan területen kellett megkezdeni a munkát, ami úgy nézett ki, mintha itt kimegyünk a kapuval szembe a műút másik oldalán, bemegyünk néhány száz métert mondjuk a gyepre, és akkor megnézzük, hogy mi van ott. Olyan volt itt is. Ahogy említettem, hogy szegény vidék volt, és Dorogi Márton, illetve még néhány ilyen múltkutató azért, aki gyűjtöttek olyan anyagokat is, amik azok voltak kapcsolatosak, hogy milyen volt az itteni embereknek a szokása, a szellemi élete, azok leírták, hogy tulajdonképpen nagyon furcsa népek éltek itt, azt lehet mondani mindig, hiszen inkább az volt a jellemző, hogy ilyen mogorva, magába forduló, esetleg kicsit néha még ellenséges is, és amúgy egyébként ennek a múltja, a ladányok bólogatnak is, ennek a múltja, az pedig ott gyökerezik. Alapvetően szegény vidék volt, és nagyon komoly, nagyon nehéz munkával tudtak csak fennmaradni. Az, hogy szegény vidék volt, azt onnan tudjuk, hogy ugye tártak föl a település határába Eperjes völgybe egy 600 síros temetőt, ami azért óriási temető. Árpádkori, bocsánat, ezt elfelejtem mondani. És ebbe az látszott, hogy igazából nincs komoly kincslelet benne. Tehát ezek szegény sírok voltak, az itteni embereket oda temették el, és évszázadokon keresztül, mert például a gyereksírok megvoltak a temető közepe környékén is, tehát látszik, hogy évszázadokon keresztül használták, hogy azokat általában szélre rakták, de nem volt benne komoly kincs. Míg a Biha-Nagybajomi környéki területrészeken, ahol ez a bizonyos bajmi család és még néhány nemes család élt, itt inkább azt kell gondolni, hogy azon a bihari részeken, ott viszont nagyon komoly kincseket találtak a sírokba. Egyébként az, hogy a név is besenyő eredetű, azt mutatja, hogy ez ilyen peremvidék volt, ahova ugye azokat a népeket rakták ki, akiket kvázi nem sajnáltak, hogyha esetleg az ellenség közeledett. Nos, amit mondani akartam még az, hogy elkezdődött a munka 1924-ben, és ugye az első kísérleti állomás vezető az Magyar Pál volt. Neki a szobra megtalálható az intézet előtt. Magyar Pál egy fiatal erdész ember volt, aki itt-ott azért felcsipegetett néhány tudást azzal kapcsolatban, amit korábban már azért az ilyen vidéken tevékenykedő erdészek összeírkáltak, és akkor ide jött azzal a megbízással, hogy akkor hozzon létre egy kísérleti állomás, és kezdje meg a munkát. És van egy anekdóta ezzel kapcsolatban, ami jól mutatja azt, hogy hogyan is vélekedtek az emberek az itteni világról, hogy az akkori vallásalapítványi gazdatiszt, mert még azért megmaradt az a hierarchikus rendszer, mert hogy alapvetően csak kezelni kell területeket, azzal fogadta Magyar Párt, hogy ugyan mit vétett fiatal ember, hogy ide helyezték. Nem is maradt sokáig, mindössze másfél évet töltött itt, találkozott az itteni kemény élettel és munkával, utána elment, meg sem állt Sopronig, azt lehet mondani, tehát jó messzire elszaladt. Aztán persze Budapestről Sopronból vissza-vissza járt még dolgozni, de alapvetően inkább azt lehet mondani, hogy egy más irányt vett föl. A munkát elkezdte ugyan, kb. Egy 50 hektár kapott akkor a kísérleti állomás, ebből a nagyjából egy 5 hektár volt a legelső kísérleti elrendezési terület, és aztán szép lassan ez ugye a második világháborúig folyamatosan fejlődött, és végül 407 hektár kialakult 1944-re. De ugye Magyar Pál, amikor elment, utána volt egy kis rövid időszak, és aztán utána Túri Elemér vette át az állomásvezetői feladatokat. Neki is itt a látószobra a kertben. Túri Elemér volt az, aki tulajdonképpen a gyakorlati vonalat, erősen a gyakorlati vonalat vitte. Az összes kísérlet, nagyjából azt lehet mondani, hogy a területeinknek a 85%-a az ő tevékenysége eredménye. Egyrészt a kísérleteket, amiket megálmodtak a többi kutatóval együtt, azokat megvalósították, tehát termesztés technológia, fafaj megválasztási kísérletek, területjavítási, tehát talajjavítási kísérletek, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy olyan 230 hektárnyi erdőt hozott létre itt. Ennek egy része olyan, amit már azért közben letermeltek, tehát új erdő került rá, meg hozzá kell tenni, hogy azért bár a Kocsányostövének a vágás érettségi kora itt a mi vidékünkön 100 év, de ezt korábban nem így gondolták. Tehát most 100 évben gondolkozunk, de korábban azért, amikor elkezdték a Szikesen a munkát, akkor gyakorlatilag olyan 18 év volt a meghatározott vágás érettség. Hát 18 éves tölgy az nagyjából, tudom, annyi, mint az a gerenda, olyan magas lehet körülbelül, tehát inkább az volt, hogy nem hitték, hogy lehet erdőt csinálni, egyrészt, másrészt pedig, ha már lehet valami fa állomány borítást elérni, akkor azt viszonylag hamar le kell cserélni, mert hogy nem hittek abban, hogy sokáig fennmaradhat. Most a munkákban nagyon sajátosak voltak a munkák, hogy hadd mondjak egy példát. Olyan területrészen, ahol nagyjából ennyi a termőréteg, föllapátolták, összeszedték ezt a termőréteget, és összehorták bakhátra. Ez különböző méretű bakhátak voltak, egészen kicsien 1 méter szélesek, de voltak 10 méter szélesek is. És akkor erre telepítették le a fákat, kíváncsiak voltak arra, illetve azt remélték, hogy talán elegendő tápanyagot fognak találni benne, mielőtt elérik a szikesedett réteget. És ugye ez is volt az egyik oka annak, hogy attól féltek, hogy ezt a réteget eléri, akkor viszont nem fog megmaradni. Ez is volt az egyik oka annak, hogy olyan kicsi volt a vágás érettsége, akkor meghatározva. Viszont azt látták később, hogy ez nem így működik. A fák alapvetően egészen másképp dolgoznak, és lehetőséget kerestek arra, hogy megmaradjanak. A legfontosabb szempont a víz elérése volt. Az 50-es években készült felmérés alapján itt a mi területünkön olyan 1 és 3 méter között volt a talajvíz szintje. Mondanánk most. Mert hogy ha elkezdünk ásni, akkor az elégen sokat kell ásni ahhoz, hogy talajvizet találjunk. Ha ki tudnának menni a csordakútunkhoz, ami található az erdőnek a túlsó végénél, akkor láthatnák, hogy körülbelül 10 méter mélyen van most a talajvíz. Körülbelül egy olyan 10 évvel ezelőtt hoztunk létre egy talajvízkút hálózatot a Farkas-szigeten, és akkor azt tapasztaltuk, hogy az ingadozás, nyári talajvízszint ingadozás, gyep, illetve erdő vonatkozásában olyan 5 és 8 méter között van nyár közepén. Tehát azt jelenti, hogy az 50-es évek 1-3 méterhez képest lecsökkent 5-8 méterre körülbelül 10 évvel ezelőttig, és akkor most pedig ez a 10 év alatt lejutottunk a 10 méteres szintre. Ez iszonyatos nagy szárazság, de hozzá kell tenni, hogy mondtam, hogy hullámzik a klimatikus jellemzőknek az előfordulása, tehát mondjuk a csapadékot nézzük, akkor három nagy hullámot találunk ez a 100 év alatt, mióta mérjük. Most ugyan lefele megyünk, de bízunk abban, hogy ez meg fog fordulni. De most hozzá kell tenni, hogy amikor ezt ugye elemezve gondolkozunk, akkor csak reménykedünk benne, de azért ne felejtsük el, hogy kb. 30 éve itt van ez a bizonyos, egyesek szerint rosszul megfogalmazott klímaváltozás, aminek az eredménye viszont olyan, amit egyrészt nem látunk előre, de a tendenciák azt mutatják, hogy semmiképpen nem plusz csapadékot jelent. Ha jelent, akkor viszont pontszerűen lehullik egyszerre nagy mennyiség, és elszórva az év különböző időszakában, úgy, hogy abból maga az erdő sokat nem tud hasznosítani. És ennek az egyik nagyon fontos oka pont ebben a talajban rejlik, hiszen ez a szikes talaj az úgynevezett nátriumsókat tartalmaz, ezek a bizonyos nátriumsók, illetve maga a talaj szerkezete azt eredményezi, nedvesség hatására megduzzad. Ennek az oka az, hogy a talaj összetétel van benne, ami nedvesség hatására megduzzad, ez azt jelenti, hogy ha csapadék hullik, gyorsan megduzzad, egy kicsi tárolódik, viszont a többi elfolyik. Ha pedig szárazság van, ez összezsugorodik, ebből lehet látni azt, amikor kimegyünk itt például bármelyik gyepre is, hogy hatalmas repedések vannak a talajban. Most a szempontunkból ez azért problémás, mert hogy pontszerűen esik nagy mennyiségű csapadék, vagyis hasznosítatlanul folyik el nagy része. És hiába mondjuk azt, hogy mondjuk esik 500 mm csapadék, vagy mondjuk 600 valamelyik évben, abból hasznosítani, főleg, hogyha egy egyszerre mondjuk lejön 70-80 mm, nagyon keveset tud a növényzet, mert egyszer nem jut be a talajba, elfolyik a felszínén. Munka megkezdése után nagyon gyorsan kiderült az, hogy itt azért nincs pénz. Gondoljunk bele, 1924, elkezdődik a munka, nagyon hamar elkövetkezik a világválság, amikor az országban, de a világban sincs egyáltalán pénz lehetőség. Óriási segítséget nyújtott az erdő akkor a településnek, hogy munkát tudott adni. Ugye fiatal telepítések voltak, ezeket ápolni kellett, folyamatosan települtek újak, tehát ezeket telepítették. Azt jelentette, hogy legalább a megélhetést ez hozzá tudott járulni a Farkas-sziget a település lakosai számára. Aztán a második világháború után, hogy az új rendszer teljesen más feladatokat kívánt a kísérleti állomástól, hiszen a szikfásítás mint olyan lekerült a porondról, hiszen mi, a Magyarország önállóvá akart válni, vagy legalábbis nagyon sok dologban önálló akart válni, és például az országban meghirdették mondjuk a nagy nyár cellulóz programot, aminek a lényeg az volt, hogy mi megtermeltük, aztán az akkori Jugoszlávia pedig feldolgozták volna. Ilyeneket képzeljünk el, betelepítették az összes átteret, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy velünk szemben is másfajta igény nyilvánult meg. A kísérleti állomás nyárfanemesítésben, akásznemesítésben, fűznemesítésben tevékenykedett főleg. Ennek az időszaknak a meghatározó személyisége volt Tóth Béla bácsi, akinek pedig itt az épület mellett van a szobra. Tóth Béla tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy vitte a tiszántúli nyárfa termesztési kutatásokat a vállán, és hát nekem volt még szerencsém vele dolgozni, nagyon sokáig kiváló erőben volt, és azt lehet mondani, hogy talán 80 körül volt, amikor azt mondta, hogy jó, akkor most elég, most már nem megyek erdőbe, most már csináljátok ti. Dolgoztunk együtt, és azt lehet mondani, hogy ő meg egy olyan szemléletű ember volt, hogy nyár közeltével mondjuk, amikor még tudtunk dolgozni, május környéke, 4 órakor vége lett a munkaidőnek, akkor az öreg még mondjuk nyugatra fordult, vagy keletre, de biztos nem Püspökölány felé, na még oda elmegyünk, azt megnézzük még. Sajnos azt kell mondanom, hogy ez ma már nincs így. Nagyon nehéz 4 óra után már munkára bírni bárkit is a kollégák közül. A rendszerváltás volt egy hatalmas nagy változás megint, de az már nem a természeti környezetben, hanem csak a mi életünkben. A nagy váltás pedig az volt, hogy 84-től volt Kapus Imre a kísérleti állomás vezetője, és a rendszerváltáskor pedig felismerve azt a gondolatot, hogy a társadalom egészen más kívánalmakkal fordul az erdő iránt is, ezért az addig zárt és iparterületnek minősített Farkas-szigetet gyakorlatilag kinyitotta. Megkezdődött egy átalakítási folyamat. Méghozzá úgy, hogy az addig csak erre a kis szűk területre korlátozódó mindössze 3 hektáros igazi arborétumi területrész kibővítette a mögötte levő fenyőkerttel egészen le a Makkuri csatornáig, új telepítéseket hozott létre. Elindított egy turisztikai fejlesztést, aminek az eredménye az volt, hogy istálló épült, ami aztán most nekünk már raktár, de akkor még volt olyan időszak, amikor volt benne 12-13 ló. Táborépülete épült, akkor került a székelykapu, kerítések épültek. Elindult egy olyan folyamat, aminek a lényege az volt, hogy kinyissuk az arborétumot is, a társadalom számára is elérhetővé váljanak azok a eredmények, a meglévő faállománynak a megismerési lehetősége, ami tulajdonképpen egy klasszikus arborétumnak a funkciója is. Ő már elkezdte azt, hogy akkor legyenek programok is, de ez sajnos nem sikerült végrehajtani, mert leváltották. Az akkori építések, fejlesztések gyakorlatilag ott megálltak, és hogy ne felejtsem el, akkor került ide az arborétumunknak a tavai mellett található kilátó, ami az egykori hídlábi légiforgalmi irányító központnak volt a radar állomásának a talapzata. Gyakorlatilag ennek a fejlesztés iránynak ott vége. támogat. Ugyanis a következő állomás vezető már nem támogatta ezt az irányt, kvázi visszacsukta a székelykapunak az ajtaját, és egy olyan sajátos belső fenntartási munkát kezdett el. A lényeg az, hogy ez az egyre inkább erősödő folyamat a társadalom irányába érkező kívánalom, hogy lehetőség szerint megismerjük az arborétumot, legyenek programok, kivehessünk, ez gyakorlatilag megszakadt. És a másik az, hogy sajnos elindult egy amortizáció, totális leromlás, hiszen az épületek, a növényállomány, az infrastruktúra teljes egészében felújítások, fejlesztések nélkül egyetem, hogy leromlott. 2018-ban volt egy ismételt váltás, amikor a vezetőség úgy döntött, hogy ebből elég, és miután iszonyú erős a nyomás a társadalom részéről egyrészt, másrészt a szakma részéről is, mert hogy a szakma is már átalakult olyannyira, hogy igenis meg kell mutatni az embereket, be kell vinni az erdőbe, és meg kell mutatni, hogy mit csinál az erdész. Volt egy olyan váltás, hogy akkor ezen változtassunk, és hát akkor elkezdtünk egy új munkát. Gyakorlatilag aminek az egyik eredménye az, hogy elkezdtük az infrastruktúrát felújítani. Itt azért értem azt, hogy mondjuk 18 előtt mondjuk az elektromos rendszerünk is életveszélyes volt. Elkezdtük az infrastruktúrát felújítani, elkezdtük az épületeinket először belül, aztán kívülről felújítani, és elkezdtük a növényállományt is, karbantartását is elvégezni. Ma már azt mondhatjuk, hogy kb. 20 hektár van megtisztítva, olyan, ami a látogatók számára elérhető és megismerhető. Jelen pillanatban folynak azok az arborétum fejlesztési munkák, aminek az eredménye az, hogy jeltáblák kerülnek ki, amiket meg lehet ismerni a növényeket. Ehhez egy telefonos applikáció készült el, amelyen több információt lehet találni, folyamatosan fejlesztés alatt vannak a weblapjaink, készülnek kiadványok, könyvek, szóróanyagok, és hát, hogy az idejévet nézzük, soha ennyi program nem volt még, mint ami az idén előfordult. Többek között 9 tábor lebonyolítása. Ilyen és hasonló rendezvényekből gyakorlatilag nagyon sok. Hát most számot hadd nem mondjak, de volt olyan püspöklányi szervezet, akinek nem tudtam olyan időpontot adni, ami neki egy egyhetes tábor számára elegendő lehet. Összesen 3 napot tanáltunk szabadon, akkor, amikor keresett az egész nyári naptárban. Ez örömteli, hiszen én azt gondolom, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy megismerje azt a munkát, amit végzünk, hiszen ezt mondjuk az állam fizeti. Ehhez mindenképpen szükséges az, hogy megismerhessék. Másrészt pedig az arborétum legfontosabb növényeinek a megismerése szintén egyfajta szakmai, pihenési, rekreációs, stb. Érdeket szolgál. És a másik az, hogy nagyon sok olyan programot tudunk ide kihozni, amelyek szolgálják a társadalom egyéb igényeit, például sportprogramok. Ma már ott tartunk, hogy azon kívül, hogy számos sportágban komoly versenyeket rendezünk, amellett például mondjuk országos bajnokságra is sor kerül a következő évben, hála Istennek az idei jó minőségű rendezvényünknek. Azért egy országos bajnokságot bármilyen sportba idehozni, azért az nem semmi feladat szerintem. Püspöklány vonatkozásában sem. A másik dolog pedig, hogy a mi célunk az volt, hogy egy szakmai, valamint sport, kulturális és rekreációs központ jön létre. A szakmai központon dolgozunk nyilván a kutatókollégákkal, a sport, kulturális és rekreációs központ pedig úgy épült föl, sportról beszéltem, kulturális vonalon rengeteg olyan megkeresésünk van, ami különböző nem sport rendezvényeknek a megtartásával, akár csak a helyszín adására, valamint a rekreációhoz hozzá kell tenni, hogy folyamatosan fejlesztjük az útvonalhálózatunkat, aztán készítjük az arborétum bútorokat, játszótéri eszközöket, foglalkoztató eszközöket. Tehát alapvetően elindult egy olyan folyamat, aminek az eredménye az lesz, hogy egy ilyen pihenő kulturális és sportközponttá tudunk válni. Ehhez annyit hagyd tegyek hozzá, hogy egy kicsit talán ráerősített és segített, de ugyanakkor rengeteg kárt is okozott a tavalyi augusztus 1-i vihar, ugyanis egy olyan vihar csapott le az arborétumunkra, amit szerintem soha senki nem kívánna magának, főleg egy arborétum vezető, mert hogy kb. 150 fát vesztettünk, ebből 76 olyan, ami kimondottan nagy értékű. Ez a 150 fa itt a belső területekről. Hozzá kell tenni, hogy jelenleg van 795 olyan egyedünk, amely szerepel a Kárpát-medencei gémmegőrző programban. Ennek kb. Olyan 1800 darab egyedet található meg itt az arborétumban. Azért ez óriási érték. Ezek között van olyan, ami a Tiszántúlon sem fordul elő máshol. Mi elértük azt most az elmúlt 2 évben, hogy kb. 25%-kal meg tudtuk növelni ennek a gémmegőrző programnak a alapállományát, ami azt jelenti, hogy, és ugye volt egy kérdés, hogy hogyan viseljük ezt a szárazságot, ennek ellenére is sikerült ezt elérnünk, hogy vesztettünk kb. 30%-ot az általunk elképzelt anyagmennyiségből. Ez a szakmai oldal, a társadalmi oldal pedig az, hogy ezek olyan fajok, amelyek szóba jöhetnek otthoni parkosítás során, szóba jöhetnek városfásítás során, akár nagyobb parkok készítése során, ugyanis ezek olyan fajok, amelyek kimondottan a szélsőséges körülményekre vannak kinemesítve. Itt konkrétan hársak vannak, de csoportszerűen megvannak körisek, tölgyek, juharok, stb. Tehát a vihar, amellett, hogy ugye 150 fát pusztította itt bent, kint az erdőbe felbecsülhetetlen, tehát olyan kb. 600 köbméternyi faanyagot kell kitermelnünk emiatt, de viszont ebből tudunk olyan faanyagot képezni, amiből lehet készíteni padokat, játszótéri eszközöket, egyéb bútorokat, irányjelző táblákat, tehát alapvetően ezt elkezdtük, létrehoztunk egy asztalos műhelyet, és akkor ebbe dolgozzuk fel a saját anyagainkat, és készítjük el. Örülünk annak, hogyha lehetőség nyílik arra, hogy ilyen programok keretében ide látogassanak hozzánk, és megnézzék a területünket. Ahogy mondtam, egy félúton tartunk most, körülbelül a munkában. A futópályának az egyik oldalon láthatnak egy félig feldolgozott területet, a másikon pedig azt, ami a vihar után maradt. Ezeket folyamatosan dolgozzuk föl, és próbáljuk kitisztítani úgy, hogy ilyen könnyen bejárható, megismerhető és láthatóvá váljon a terület, illetve emellett pedig a környező infrastruktúránkat, mint például a kis folyók, csatornákat, illetve tavakat is próbáljuk rendbeszedni. Hozzá kell tenni, hogy most az, hogy víz van benne, ez talán az önök tiszteletére jött, mert hogy alapvetően előtte körülbelül legutoljára szerintem tavaly decemberben volt utoljára víz benne. Hozzá kell tenni, hogy ez egy nagyon rossz szerintem vízpolitika eredménye is, de hát ez egy politikai vonal, azt arról nem beszélünk most. Én úgy hiszem, hogy ezeket föl lehet tartani. Elindult egy pályázat, aminek az eredményeképpen azt reméljük, ha persze, hogy nyerünk, hogy folyamatosan tudunk az egész erdőben folyó vízteret fönntartani, ami azt jelenti, hogy kicsit visszaidézzük a régmúltat, de ugyanakkor pedig ezzel a vízzel mikroklimatikus változás segít tudunk elérni, illetve lehetőséget arra, hogy folyamatosan egyfajta élőhely fejlesztési vonal is van ebben, tehát folyamatosan legyen víz a területen. Elindultunk egy olyan vonalat, hogy a szakmai vonal mellett a sportkulturális és rekreációs célú fejlesztések induljanak el. Ennek az elején vagyunk, és bízunk abban, hogy ha legközelebb hozzánk látogatnak, akkor már ismét be fogunk mutatni újabb dolgokat, és láthatnak újabb dolgokat, amelyek hozzásegítik ennek a célnak az eléréséhez, és bízunk abban, hogy maradandó érményt tudunk nyújtani a most meglévő, megtisztított és rendelkezésre álló területeinkkel is. Szálláshelyünk is van. Tehát alapvetően rendben hoztuk a korábbi ifjúsági táborunkat, az 44 fő elhelyezésére ad lehetőséget, ugye itt voltak a táborok az idei évben, illetve itt a bemutatóházunkban is van egy kis vendégszoba, ahol szintén tudunk fogadni vendégeket. Köszönöm szépen a figyelmet!
Kuklis Jánosné vagyok, a férjem amatőr, 50 éve, jól érzem itt magam.
Ki az, akit itt megismertél? Újonnan, vagy üdvözölted a régieket?
Nagyon sok régi ismerős volt, új is volt egy pár, de legtöbb régi, ami olyan 40 éves ismerettség nagyon sok amatőrnél.
Hogy lehet kibírni egy rádiomatőrt, aki valóban leül a rádiókészülék mellé, és akkor bezárul a világ, mert akkor az övé, és csak az övé.
Ez egy érdekes dolog, mikor fiatalok vagyunk, és megismerünk egy fiatal embert, azt hiszük, hogy majd mi megváltoztatjuk az ő elképzeléseit. Hát ugye annak idején, 45 évvel ezelőtt én is így gondoltam, és nekem volt egy rettenetesen bölcs anyukám, aki azt mondta nekem, hogy kis jányom, örülj, hogy nem a kocsmában van. És ez nekem mindig előttem van, és ugye azért sok éven keresztül hanyagolta, mert első volt a család. Most, mikor közeledett a nyugdíj neki, akkor elkezdett nagyon antennákat gyártani. Én teljesen elfogadtam most már ezt a helyzetet. Anyukám szava mindig eszembe jut. Még otthon van, nem vágyik sehova, és a mindene amatőrködés, és most is a második hatalmas antennáját csinálja, amihez mindig hívja az amatőr társakat, hogy segítsenek felállítani neki. Úgyhogy az egy kicsit izgalmas időszak olyankor, mikor azt csinálják, de azt ígérte, hogy több antennát nem állít az udvarunkra. Ez a kettő már ütet kiszolgálja.
Beül a szobába, bekapcsolja a rádiót, te pedig belesel rá, éppen otthon főzöl, és akkor kopogod a fejét, hogy na, akkor gyere kajálni.
Hát így működik ez is, de ezt is érdekes módon oldottuk meg, mert nekünk egy nagy előszobánk volt, és ott van neki a rádió adója, és ott van a műhelye is, és azért áldoztam fel az előszobát arra, hogy neki ott amatőrködni tudjon, megszerelni, mert nagyon szeret szerelni, mert kint volt neki műhelye, és ugye, ha kint volt a műhelybe, messzi volt. Oda ki kellett menni, és inkább feláldoztam ezt a helyi hogy ha szólok neki, akkor meghallja, meg ott van köztünk. Tehát bármikor ki lehetett hozzá menni beszélgetni, ha szóltunk, nem mondom, hogy azonnal jön, de azért a második, harmadik szólítás után csak bejön, és nálunk ez jól működik.
Én örülök neki tulajdonképpen, mert itt is úgy üdvözöltél akár engem is, mint régi ismerőst. Nagyon sok ismerőse van férjednek?
Igen.
Ez jelenti azt is, hogy rádión keresztül is, vagy személyesen is?
Igen, személyesen is szoktunk találkozni, vagy 2-3 éve nálunk is volt ilyen kis amatőr találkozó, úgymond, hogy elhívtuk a közeli amatőröket, és az az igazság, hogy az idén még tervezünk egy ilyet, csak ezt még nem nagyon tudja senki.
Köszönöm még egyszer, egy nevet kérek tőled.
Olyankor Rozika vagyok, Kuklis Jánosné.
Régi ismerős, legalább 30-35 éve ismerem. Püspökladányban találkozunk. Egy nevet és egy hívójelet kérek tőled.
Járai Tamás, H4-es, DNS-X-es.
Azon emberek közé tartozol, akik nem csak egy hobbinak a képviselője, hanem egyből két olyan hobbija van, ami önmagában ritkaság. Az egyik a rádiomatőr, a másik pedig az, hogy hajós kapitány vagy, és nem csak a Balatonon, hanem a tengeren is. Kezdjük az előzővel. Honnan indultál, mint rádiomatőr? Mikor kezdődött?
84-ben kezdődött, amikor elkezdtem a szakközépiskolát. Én egy ipari szakközépiskolában kezdtem el erős áramú berendezés szerelőnek tanulni, és hatalmas szerencsémre egy utólag azt mondom, hogy a műszaki oktatóm, aki a minden második heti oktatói tevékenységet látta elő, rádióamatőr volt, konkrétan rókavadász, és ő elmesélte, hogy ő egy rádióklub tagja, és hogy mi ez a rádiózás, és egyáltalán, hát ez egy 14-15 éves fejjel számomra ez ilyen óriási csoda volt. Annak kapcsán kerültem először egy ilyen hasonló eseményre, mint ami most ülünk egyébként, tehát egy közgyűlésre, és utána meg innantól egyenes út vezetett ahhoz, hogy megtanult az ember morzézni, megismerte a rádiotechnikát, megismerte a kapcsolásokat, és onnantól számomra ez ilyen szakmát is adott, mert hogy egyébként távközlési mérnök lettem a végén, konkrétan a hobbiból eredően.
A hobbi az gyakorlatilag majd, hogy nem azt jelentette az eddigi életedben, és jóval fiatalabb vagy, mint én, hogy majdnem, hogy bejártad, hát ha nem is az egész világot, de a felét biztos, rádiomatőrként. Ez egy tartást ad az embernek, én úgy gondolom, hogy meg tudod felelni a követelményeknek.
Én azon kívül azt gondolom, amit most mondtál, hogy tartást ad, ami valóban, de ez egy következmény, sokkal inkább azt gondolom, hogy az okozat, vagy a maga az ok, ami ennél a dolognál szerintem fontosabb. Ha az ember szereti a kihívásokat, és hogyha szeret ezeknek a kihívásoknak megfelelni, akkor ahhoz tapasztalatokat kell gyűjtsön. Tehát az, hogy valaki szakmailag jó, az egyik fele a képletnek, a másik fele az az egyébként, hogy minden helyzetben tudja ezeket a tudási elemeket használni, és ehhez pedig a tapasztalat vezeti hozzá. Ehhez pedig a rádiomatőrködés, és az a speciálisága, amit mondjuk szerencsés voltam űzni, hogy expedíciókra jártam, nálam sokkal nagyobb tapasztalattal régebb óta a hobbi tűző kollégákkal. Ez nekem olyan tudást adott összességében, amit a mai napig örömmel élvezek és emlékszek rá, illetve használok minden napjaim során.
Amikor a Hajduk UTC-t még szerkesztettem és csináltam, akkor te mindig az első szóra igent mondtál, talán tudatosan úgy, hogy népszerűsítve magát a rádiomatőrködést, a rádiomatőr mozgalmat. Ez azzal járt együtt, hogy akár éjjel felhívtalak a rákövetkezendő napon, akár kazettán, de hát ugye a technika fejlődésével az interneten is minden további nélkül megkaptam tőled minden információt. Szóval kérdezhetném azt is, hogy Pacsimo, miért?
Nekem ez egy olyan közösség, amely a rádiomatőröket jellemzi, ami azt jelentette mindig is, hogy olyan önzetlenség, olyan támogatást élveztem mindig is ebben a körben, amit úgy gondoltam, hogy ugyanezzel lehet viszonozni és kifejezni. Tehát számomra ez egy fontos dolog, és azt gondolom, hogy aki érdeklődik, vagy segítséget kér, az bőven-bőven megérdemli azt, hogy megkapja az ő kérésére a megfelelő választ. Azt gondolom, hogy talán ezért.
Aki olvasta a vakok világát, az lehetett szemtanúja, kéztanúja, ha úgy tetszik a Brejt olvas, annak, hogy neked van egy másik hobbid is, ami alapvetően legalább annyira meghatározza az életedet, mint a rádiomatőr tevékenység. Mi ez?
Alapvetően imádom a tengert, imádom a hajózást, szintén hobbinak indult, aztán félig meddig szakma lett belőle szintén, hasonlóan, mint egyébként annó a rádiomatőrködésből. Először csak a magam érdeklődésére és a családomnak az örömére elkezdtünk hajózni, aztán hip-hop azon vettem észre magamat, hogy oktató vagyok a Magyar Jachtakadémián, és akkor ez a dolog tovább ment azzal, hogy felhasználva egyrészt a rádiomatőr és az informatikai, illetve a távközlés technikai tudást, az utóbbi pár évben nagyon sok olyan hajón és nagyon sok olyan hajós projektben kellett szerepelnem, részt vennem, ahol valamilyen műszaki feladatot kellett ellátnom, és ezáltal olyan helyekre jutottam el, olyan hajókra, olyan emberekkel kerültem kapcsolatba, amelyekhez azt gondolom, hogy átlagemberként gyakorlatilag csak úgy magamtól bejutni nem lehet, és keletkezett egy második olyan nagyon fontos területe az életemnek, ahol azt gondolom, hogy tudok tenni másért, és magam érdeklődésért, a fejlődésemért minden nap tudok tanulni.
Ez a kellett, ez természetesen zárójelben.
Abszolút, tehát nyilván ezek a dolgok belső indítatásból ered, de nem tartották a fejemhez a pisztolyt, úgyhogy magam érdeklődésé, illetve a magam érdekében, meg az érdeklődésemnek a kielégítése érdekében történtek ezek a dolgok.
Mielőtt bekapcsoltam volna a Magnót, akkor mondtad el, hogy nem sokára újra utazol tengerre, de most már azért, hogy a saját hajódon legyél kapitány.
Előbb-utóbb mindenki életébe eljön az a pont, hogy nem csak másnak a berendezéseit, másnak az eszközeit szeretné javítgatni, karbantartani. Eljutottunk odáig, hogy most akkor egy picit a saját utunkat is egyengetjük. Ha minden jól megy, akkor a hónap végén egy saját hajónak leszek a tulajdonosa, és kellő mennyiségű tervem és bakancslistám van ahhoz, hogy hova lehetne ezzel a járművel eljutni. Egyrészt, mint hajós, másrészt, mint rádiomatőr.
Ez a bakancslista egyre inkább divatos kifejezés. Neked mi van a bakancslistád szárára írva?
Hát nagyon sok minden. Alapvetően nekem nem az Adria és nem a földközi tenger jelenti az elsődleges és legfontosabb érdeklődési területemet. Volt alkalmam az északi vizeken hajózni már, és visszavágyom arra a környékre. Tehát nekem a Baltikum, illetve az északi tenger, illetve Izland, Grönland tájegységei, vidékei, meg az angol szigetek azok, amik sokkal nagyobb érdeklődést mutatok irántuk talán, mint mondjuk az Adria és a meleg égtájaknak a szigetei iránt. valószínűleg valami ilyesmi irányba fog menni ennek a hajónak az eleje.
Óhatatlan a kérdés, és nem is akarom kikerülni. Feleség, gyerekek, hogy bírják, hogy viselik azt, hogy van egy őrült, aki adott esetben antennát szerel, aztán vitorlát húz, aztán ott áll a kormány kerék mellett, és megy a hajó, és hullámzik a tenger. Szóval azért ezt elviselni.
Szerencsém van ebben is, bár azt gondolom, hogy mindenki felfoghatjuk ezt úgy, mint szerencse, felfoghatjuk ezt úgy, mint valamilyen szempontból mindenki maga alakítja a sorsát. Nekem ez úgy alakult, hogy a két fiam van, egy 21 és egy 16 éves. A 21 éves az a nyomdokaimban járt teljesen egyértelműen. Előbb-utóbb most már hip-hop villamosmérnök, illetve távközlési mérnök lesz, illetve megvan most már saját jogon a tengeri hajós kapitányi végzettsége, az alapfokú, és imádja a hajózást. A kisebb fiam imádja a tenger, de alapvetően ő nem feltétlenül biztos, hogy hajót fog vezetni, de alapvetően szívesen részt vesz az ilyen kalandokba. És hát a feleségem és a kicsit több mint 2 éves lányom pedig mind a kettő tengerszerelmes, úgyhogy számukra az, hogy mi most megyünk a tengerre, és egyébként apa közben drótokkal, meg elektronikával, meg informatikával foglalkozik, ez ilyen természetes számukra, tehát ők ebbe, hogy úgy mondjam, beszocializálódtak, számukra ez abszolút nem volt meglepő.
A célokról, és megint a bakancs listánál vagyunk, mi az a cél, ami a legközelebb van, ami elérhető, mi az az út, amin végig kell menni?
Igazából azt gondolom, hogy azért én szeretem a spontaneitást, tehát nem úgy van, hogy mindent kőbe lenne vésve, és előre meg lenne tervezve, de azért egy nagy vágy számomra, hogy van két olyan rádiós barátom, akivel azért már nagyon sok helyen jártunk a világon, idősebbek nálam, és szeretném kihasználni azt az időt, ami még velük megadatik és lehetőséget jelent. Én a következő ilyen komoly vágy a fejembe, hogy ugyaneddig csak különféle közlekedési eszközökkel, de földi célpontokat látogattunk meg velük. Én szeretném őket mondjuk a jövő évben egy olyan rádiós és hajós expedícióba bevonzani, amit megszervezek, és elviszem őket hajózni, miközben rádiózunk is. Nekem ez egy komoly cél, és azt gondolom, hogy számukra meg egy olyan ajándék, amit tőlem tudnak kapni, ami talán mindannyiunk számára érdekes, és talán a környezetünk számára is értékelhető lesz.
Ha legközelebb találkozunk, akkor ezt a beszélgetést én úgy gondolom, hogy folytatnunk kell jövőre, újra, ugyanitt?
Természetesen, ez nem is kérdés.